Itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
14 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Háromnapos lelki gyakorlatot tartottak a győri Nagyboldogasszony székesegyházban. A húsvétra való lelki felkészülést Felföldi László pécsi megyés püspök vezette. Harmadik záró elmélkedésében a főpásztor elsősorban a fiatalokat és az őket támogató segítő felnőtteket, valamint a szemináristákat szólította meg. Tanítása elején Pilinszky Jánost idézte, a második kereszt a kamaszkoré, egyik ágának fölismerés, másik ágának tévejgés a neve. Komoly kereszt a kamaszok keresztje. Szálkáiról elég meggyőződnünk a tékozdó fiú könnyeiből. Hozzáfűzte, arra kell felkészítenünk a jövő édesanyáit, édesapáit, hogy tudjanak, merjenek, akarjanak Krisztusra hallgatni, vele közösségre lépni. A főpásztor hozzáfűzte, a Krisztusra figyelés lényege a közösség. Csak együtt közösségben lehet, mert az egyházban megélt közösség mutatja meg az élő Isten valóságát. Az Isten szava megmutatja a jelen és a jövő titkát, valóságát. Ez mindennél fontosabb és értékesebb, szólt a fiatalokhoz. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia és a Katolikus Karitász által március 23-a és 30-a között szervezett Tartós Szeretet elnevezésű nagybőjti tartós élelmiszergyűjtési akció eredményeként közel 100 tonna élelmiszer gyűlt össze. Az adományokkal több mint 10 000 nélkülöző család készülhet fel a húsvéti ünnepekre. Amikor az ember családot alapít, akkor nem csak a saját személyes boldogságát szolgálja, hanem annak a közösségnek a jövőjét is, ahová tartozik, mondta a miniszterelnök. Orbán Viktor kiemelte, ezért az édesanyákat nem csak amiatt kell megbecsülni, mert egy nagyon nehéz feladatra vállalkoznak, hanem azért is, mert olyasmit vállalnak, ami az egész közösség számára fontos, jelezte. Ha ez így van, akkor nem igazságos az a helyzet, hogy akinek gyermeke van, az rosszabbul él, mint akinek nincs gyermeke. A kormányfő szerint a kormánynak dolga, hogy az igazság helyrebillentésében szerepet vállaljon. Felidézte, azzal jött vissza 2010-ben a magyar politikába, hogy vállalta, ezt a különbséget eltünteti, tehát nem lesz nehezebb a gyermeket vállaló családok élete, mint a gyermekteleneké, fogalmazott a miniszterelnök. A jövő nemzedék éve 2025 a nemzetpolitikában. Így kiemelt figyelmet fordít a kormányzat a diaszpórában élő magyar fiatalokra is. Jelentette ki a miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkára Budapesten a hétvégi magyar iskolák találkozóján. A rendezvény több mint 100 résztvevőjét Nacsa Lőrinc a miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára köszöntötte. Az immár 8. alkalommal megrendezett találkozón Szilágyi Péter elmondta, jelenleg a diaszpórában 260 hétvégi magyar iskola és gyermekközösség működik. Mintegy 13 000 gyermeket oktat több mint 1000 szakképzett oktató, akik munkáját számos szülő és önkéntes segíti. Hozzátette, ez a találkozó nem pedagógus továbbképzés, hanem alapvetően egy szakmai egyeztető fórum. A rendőrök több mint 6 000 sebesség túllépést mértek a Speed Marathon elnevezésű 24 órás országos sebességellenőrző akcióban, közölte az Országos Rendőrfőkapitányság. Emlékeztettek rá, az Európai Közlekedés Rendészeti Szervek Hálózata a Roadpol kezdeményezéséhez csatlakozva április 9-én 6 órától 24 órás sebességellenőrzést tartott a rendőrség. Az akció ideje alatt 1300 helyszínen több mint 330 000 járművet ellenőriztek, közülük 6017 sofőr lépte túl a megengedett legnagyobb sebességet. Felhívták a figyelmet arra, a gyorshajtás a közlekedési balesetek egyik legfőbb oka. Szombat reggel 3,3 magnitúdójú földrengés volt a magyar-szerb-román hármas határ közelében, közölte a Hunren Földfizikai és Űrtudományi Kutatóintézet, Kövesligeti Radó Szeizmológiai Obszervatóriuma és az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. A tájékoztatás szerint szombaton 7 óra 9 perckor történt a földrengés. A katasztrófavédelem közlése szerint a földrengés a magyar határtól 20 kilométerre Romániában volt, és ügyeletükre eddig anyagi károkról nem érkezett jelzés. Végül az időjárásról: a Dunántúl északi felén csökken a felhőzet, a keleti megyékben gomolyosodik, szakadozik, napos idő várható, a gomolyok csak időszakosan állhatnak össze, csapadék nem valószínű, a legmagasabb nappali hőmérséklet 15 és 20 fok között várható. Híreinket hallották.
Leszek én több egy puszta kőnél, amit észre sem veszel, ha arra jársz. Leszek én több az út poránál, amit őszi esővel csupa sár. Leszek én több egy hópehelynél, ami csendben olvad el, ha fúj a szél. Leszek-e én több egy elszállt hangnál, melyre senki nem figyel, ha zeng az ég. Mondd, leszek-e én. Leszek-e én a sors könyvében egy mondat, és fennmarad egy dallam néhány szó. Az is lehet, hogy elfelejtenek, rohanó világ, csak forog tovább, csak forog tovább. Leszek-e én több egy harmad cseppnél, amit lassan szárít fel a déli szél. Leszek-e én több egy büszke fáma, melyet ketté tört az ár, és nincs levél. Ó, leszek-e én. Leszek-e én több az öreg háznál, melyet fűt a boldogság, ha itt a tél. Leszek-e én több egy szép mesénél, melyre fiam alszik el, leszállt az ég. Leszek-e én sors könyvében egy mondat, és fennmarad egy dallam néhány szó. De az is lehet, hogy elfelejtenek, rohanó világ, csak forog tovább. Leszek-e én a sors könyvében, és a szép emlékeket majd a fiam viszi tovább.
hét évfordulója.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a szerkesztő Túri Saroltát hallják. Folytatjuk a II. Világháború 80 évvel ezelőtti eseményeinek felidézését. A mai adásban az 1945 tavaszán kezdődő hazánkat érintő belpolitikai folyamatokról beszélgetünk dr. Bartók Béla történésszel, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Történelemtudományi Intézetének docensével. 1944. október 16-án megalakult Szálasi Ferenc kormánya, majd 1944. decemberében Debrecenben létrejön egy másik, az úgynevezett ideiglenes nemzeti kormány. Hogyan alakította át a hazai erőviszonyokat 1945 tavaszára a szovjet csapatok bevonulása?
1944. decemberében, vagy igazából már novemberében valóban ketté szakadt az ország. Ugye beszéltünk legutóbb, hogy szeptember végére már a trianoni határt is átlépik a szovjet csapatok Békés megyében, és kezdetben Szeged lesz a bázisa a német ellenes politikusoknak. 1944. decemberében, karácsonyára Debrecenben alakul meg az ideiglenes nemzetgyűlés és ideiglenes nemzeti kormány. Ez a szövetségeseknek a közös elhatározása volt, egyetértettek abban a teheráni értekezeten, konferencián, hogy harcok vége felé, addig, amíg szabad választásokat nem tarthatnak, addig ideiglenes kormányokat kell minden úgynevezett felszabadított országban alakítani. Volt ilyen Franciaországban is, volt ilyen Olaszországban is, Németországban nem sikerült ilyet létrehozni, de akár a Balkánfélszigeten is, tehát ahol a szovjet hadsereg is megengedte ideiglenes kormányoknak a létrehozását. Ehhez pedig kellett ideiglenes nemzetgyűlés mindenhol, hogy valami legitimációt, valami tekintélyt kölcsönözzön a kormánynak, mert különben bábkormánynak tekintenik. Ha nagyon szigorúak lennek, akkor mondhatnák azt, hogy gyakorlatilag Magyarország nem volt szuverén állam, nem is lehetett, egyrészt háború zajlott az ország területén. A nyugati területeken Budapesttől nyugatra, Veszprém vagy Kőszeg központtal, ezek voltak a Szálasi kormánynak a székhelyei rövid ideig. Működött egy német barát kormány, ott is voltak miniszterek, nem csak honvédelmi miniszter, nem volt kereskedelmi, meg igazságügyminiszter, meg belügyminisztere a Szálasi kormánynak, és van egy nyilas országgyűlés is. Erről keveset szoktak beszélni, de van egy ilyen csonka országgyűlés szintén a Dunántúl, működik még néhány hétig. Miközben Kelet-Magyarországon, Debrecen központra kialakul egy másik nemzetgyűlés, egy másik törvényhozógyűlés, az is eléggé csonka, mert az országnak egy kisebb részét képviseli, és kialakul egy másik kormány, egy szovjet barát kormány.
De párhuzamosan működik akkor egy pár.
Igen, tehát a 44 karácsonyán, meg innentől kezdve 45 április közepéig, vagy március végéig gyakorlatilag két kormánya van Magyarországnak. Az egyik ugye Debrecen, mert az eléggé fix a helye, a másik viszont folyamatosan ugye hátrál az országból németekkel együtt.
Ideiglenes kormányunk, illetve a nemzetgyűlés, ez több párti.
Így van.
Ekkoriban. Mely pártok alkotják?
Így van, hát érdekes, hogy Miklós Béla tábornok lesz a miniszterelnök, egy magasrangú hortista katonatisztről van szó, aki a dánoki előnevet viselte. Talán azért is fontosnak tartották szovjetek ezt előírni, hogy lássák még a szovjetek ellen harcoló magyar katonatisztek, hogy nincsen félnivalójuk, és ne féljenek a tisztek sem a szovjet hadseregtől, hiszen ez a tábornok átállt az oldalukra, és azzal jutalmazták meg, hogy megválasztatták miniszterelnöknek. És Miklós Béla 44. decemberétől tulajdonképpen 45. novemberéig tölti be a kormányfő tisztséget. Tehát nem csak a harcok idején, hanem aztán, amikor Budapestre költözik az ideiglenes nemzeti kormány, még akkor is ő a kormánynak a feje. Az egy másik kérdés, hogy politikai tapasztalatai nem voltak, meg rengeteg mindenben a szovjet parancsnokságnak utasításait kellett követni. Egyébként, ami pedig a pártokat illeti, az úgynevezett demokratikus vagy antifasiszta pártok kaptak lehetőséget erre, mint a Nemzeti Parasztpárt, a Független Kisgazdapárt, a Szociáldemokrata Párt, és természetesen a Kommunista Párt, amely persze azt gondolta, hogy eljött az ő ideje. De ez még nem így történt. Arról is tudunk, hogy amikor a moszkvai kommunisták vonata elindul a Szovjetunióból, akkor Sztálin őket is, és a többi kelet-európai kommunista vezetőt azon indította haza, hogy még évekig eltarthat, vagy évtizedekig eltarthat, amire megszerzik a hatalmat.
Ők mikor indulnak? 44?
Már 44-ben, miközben az itthoni kommunistáknak véget ér a bujkálása, ők mint például Rajk László vagy Kádár János, ők már hamarabb elkezdenek szervezkedni, utána érkeznek meg a moszkvaiak, ebből aztán lesz egy kis feszültség éveken keresztül, nem bíznak meg egymással, de végül is el kell fogadniuk, hogy a Rákosi Mátyás vezette moszkvai csoportnak a vezetését, őket hívják moszkovitáknak.
Egy pár nevet mondjuk meg.
Akik Moszkvába jönnek, az Gerő Ernő, Rákosi Mátyás, és mondjuk Nagy Imre, vagy Révai József, akinek ugye döntő szerepük lesz, és ők fogják majd ezt a sztálinista diktatúrát kialakítani és működtetni az 1950-es években.
Milyen a támogatottsága ekkor a kommunista pártnak?
Hát minimális. Minimális, nagyobb a szétvágya a pártnak, mint valóságosan lehetne. Az biztos, hogy vannak, akik már úgy gondolják, hogy a jövő mindenképpen az övék lesz, és növekszik lassan a párt tagságának a létszáma. Sokan esetleg mindenfajta előnyökért úgy gondolják, hogy érdemes minél hamarabb belépni a kommunista pártba, mert ez később fontos lehet, például a földosztás esetében. Tehát azok a szegény parasztok, akik 1945 nyarán belépnek a falusi pártszervezetekbe, azok előnyt élvezhetnek a földosztásnál is később. Mások pedig azért lépnek be, hogy elkerüljék a felelősségre vonást. A kisnyilasok történetét is lehet, hogy sokan ismerik, mert hogy szintén Rákositól származik az az utasítás, hogy meg kell nekik bocsátani, nekik nem követtek el háborús bűnöket, és fel kell őket venni a pártba. Az egy másik kérdés, hogy aztán 5-10-15-20 év múlva derül majd ki, mint például a zuglói nyilasperben is, 1960-as évek végén, hogy hogyan furakodtak be titokban háborús bűnösök a kommunista pártba. Egyébként ez teljesen jellemző volt a szoveteknek a tevékenységére, ez történik aztán az NDK-nak a területén. Miközben egymást vádolták ugye a nagyhatalmak, hogy az amerikaiak nem szigorúak a náciknak az üldözésével, a háborús bűnösök felkutatásával, sok tudóst és mindenfajta háborús bűnös futni hagytak, a Szovjetunióra ugyanez jellemző volt, hogyha az érdekeik úgy szolgálták, akkor nem számított náluk, hogy ki a háborús bűnös, vagy ki nem háborús bűnös.
Visszakanyarodva még kicsit a politikai pártokhoz, milyen múltja volt a Horthy korszakban ezeknek a pártoknak, illetve tudjuk, hogy a kommunista pártnak ekkor még nincs nagy támogatottsága. Melyik az a párt, amelyik viszont a legnagyobb népszerűségnek örvendett 1945 tavaszán a magyar lakosság körében?
Hát, hogyha történelmileg nézzük, a Szociáldemokrata párt volt a legrégebbi, ezek közül 1890-ig vezethető vissza a múltja, és baloldali, elsősorban a munkások által támogatott párt, annak ellenére, hogy a tanácsköztársaság működtetésében a párt vezetése részt vett, és emiatt ugye ellenszenves volt, vagy gyanús volt sokáig, a Horthy korszakban a Peyer Károly hatására legális, elfogadott és mérsékelt munkáspárt volt nagyon sokáig. A háború alatt radikalizálódik a Szociáldemokrata párt, de a szakszervezeteivel, az egyesületeivel egyszerűen foglalkoznia kell a Horthy rendszernek is. És ez talán több mint 100 000 munkást tudott hatást gyakorolni a szakszervezeteken és egyesületeken keresztül. Ha időben nézzük, akkor a kommunista párt lenne a következő, 1918 novemberében jött létre, de ez teljesen szétzilálódott, sőt, maga Kádár János a háborút feloszlatja a pártot, ami azt jelentette, hogy itt 44 előtt minimális volt a pártnak a befolyása. Börtönben ültek, vagy bujkáltak, maga Kádár is, meg Rajk is bujkálnak 1944-ben a német megszállás idején. Nem szűnik meg a párt, de gyakorlatilag a romokból kell összekaparni, és újjá alakítani majd éppen Szegeden meg Debrecenben a vidéki szervezeteket. A következő a Független Kisgazdapárt lehetne, ami 1931-ben alakul meg. Kormánypártból lépnek ki olyan parasztpárti politikusok, akik úgy gondolják, hogy a nagy válság idején sokkal hathatósabb segítségre lenne szüksége a paraszti társadalomnak, és ez egy jobb középpárt, az előző két baloldali párttal szemben, egy jobb középpárt, amelyhez hasonlóak vannak Ausztriában, vagy Németországban, vagy Közép-Európában. A gazdagabb és középbirtokos parasztjának az érdekeit képviseli. És van a negyedik párt, az a Nemzeti Parasztpárt, 1939-es alapítású, ez kimondottan a legszegényebb paraszti réteg akarja felkarolni, a falukutató írók, a szociográfusok kutatásai hatására, egy sokkal radikálisabb földreformot, a parasztság érdekeinek egy hathatósabb képviseletét követelik. Igazából a kisgazdapárt lesz egy gyűjtőpárt, erre is tudunk példákat mondani, ugye, hogy bizonyos rendszerváltás idején kialakulnak ilyen nagy gyűjtőpártok, ugye, amelyek az előző korszaknak a támogatóit megpróbálják tömöríteni vagy felszívni. Tehát a kisgazdapárt lesz ilyen 45-ben, amelynek folyamatosan növekszik majd a taglétszáma, ami érdekes, mert ugye a Horthy korszakban igazából klubpártok működtek. Nem voltak ilyen tömegpártok, tízezres, több tízezres vagy százezres létszámmal, ez most lesz igazából jellemző. És egyre hevesebb lesz majd a politikai küzdelem 1945-ben a különböző politikai pártok között.
Látják-e azt ekkor már a politikai pártok vezetői, hogy elkerülhetetlen lesz ez a belpolitikai átrendeződés a szovjet mintára?
Ez is érdekes kérdés, mert sokan azt mondják, hogy óriási volt az optimizmus, és az emberek többségét örömmel töltött el, hogy ez a feudális világ, a nagybirtokok korszaka véget ért. Több száz év után. Tehát a grófi, úri birtokok, vagy akár az egyházi birtokoknak is leáldozott a földosztással, és úgy gondolták, hogy a jövő az csak szebb lehet és jobb lehet. Gazdaságilag, társadalmi, demokratikus lesz a politika, választójog, mindenkinek kiterjedhet, és igazi parlamentális demokrácia jöhet létre, és a tulajdonviszonyok is megváltozhatnak, nem erőszakkal, adott esetben vegyes tulajdonú lehet Magyarország, a magántulajdon mellett állami tulajdonú befektetések is indulhatnak. Tehát volt itt optimizmus is, és az újjáépítés során látszanak ennek az eredményei. Van az első 3 éves terv, ami még nem a kommunista tervgazdálkodás része, egyszerűen csak az a célja, hogy a háború előtti termelést elérje ismét a magyar gazdaság, és a 3 éves tervhez nem kell 3 év, hogy a bányászat, a közlekedés termelése elérje az 1938-as vagy 39-es szintet. Ez azt bizonyítja, hogy volt valami lendület azokban, akik nem menekültek el, vagy éppen nem fogságban voltak. Mondhatjuk, ez naivitás. Az emberek milliói nem tudták azt, hogy mi lesz Magyarországnak a sorsa. Rákosiék tudták, de még maguk a kisgazdák sem tudhatták, hiszen arról is sokan írnak, hogy azt gondolták, hogy 1947-ben, vagy néhány év múlva, amikor aláírjuk a végleges békeszerződést a szövetségesekkel, akkor ki fognak vonulni a szövetcsapatok. És akkor tényleg tiszta lappal egy demokratikus állam jöhet létre.
Magyarország államformája 1945 tavaszán.
Hát papíron királyság. Igen. Ebből aztán komoly problémák voltak. Még Mindszenty József esztergomi hercegprímást is belekeverték ebbe a kérdésbe, mert Mindszenty határozott legitimista volt a Horthy korszakban. Nem zaklatták miatt, de a Habsburgoknak trón örökösödési jogát hirdette és vallotta, és amikor itt összeomlott az állam, akkor Miklós Béla miniszterelnök írt egy levelet, hogy az ország első közjogi méltóságaként, esztergomi érseként felajánlja a szolgálatait a kormánynak. Különösen a szociáldemokraták és kommunisták körében egy kis ellenkezést váltott ki, hogy az esztergomi hercegprímásnak nem lehetnek politikai ambíciói, hanem majd a nemzetgyűlés fog dönteni az államformáról, ami meg a következő évben történik meg. Mindszenty egyébként a visszaemlékezésében azt írja, hogy neki azt tetszett volna legjobban, hogyha valami népszavazást tartanak Magyarország államformájáról. Ő úgy gondolja, hogy a köztársaság kikiáltása 1946-ban nem volt jogos. Köztársaságot 1946 elején kiáltják ki, és akkor születik meg az a bizonyos Kossuth címer, másodszor ugye, ami nincsen rajta a Szent Korona. és néhány évig, 46-tól 49-ig ez a hivatalos állami címer, ami 1849-ben alig néhány hónapig szerepelt a hivatalos okmányokon. Harmadszor pedig 1956-ban jelenik majd meg a forradalomnak a páncélosain és a harcjárművére ráfestve.
És lett majdnem a címerünk.
Így, és 1990-91-ben újra vitákat kavart, hogy kell-e a korona, vagy nem kell. Ami azért érdekes, mert hogy az 1990-ben újjászülető magyar demokrácia, akkor most melyik előző korszak örökösének folytatójának vallja magát? Hát a korona nélküli címer azt vetette fel, hogy ott kéne folytatni, 1948-ban abbahagyta a politikai életet az ország, ugye a koronás címer pedig az előző évszázadokat is ehhez csatolja hozzá, vagy ezzel együtt szemléli.
Térjünk vissza még arra, hogy milyen rendeletek születnek 1945 tavaszán. Szó volt a földreformról. Ez a 600-as számú rendelete ugye ennek a kormánynak március 17-én. Milyen méretű földterületeket osztanak szét, kik kapnak?
Mert ez egy földrengésszerű rendelet volt, ami mindenképpen legnagyobb vesztes, azt az egyházak voltak, és kimondta a római katolikus egyház volt. Ez már 45 márciusában alapjaiban rendítette meg a katolikus intézményeket. Nem csak az iskolákat, hanem minden szociális intézményt a katolikus egyháznak. Hiszen ugye óriási vagyonnal rendelkezett, nem csak az egri érsekség és a káptalan, hanem a szerzetes rendek is. Hát bizony ilyen 100, 200 és 300 holdas határokat húzott meg ez a nagyon radikális földreform. Háborús bűnösök, nyilasok, vagy esetleg ugye a magyarországi fasiszta svábok, a Volksbund tagok birtokát teljes egészében elkobozták. A 100 holdon felüli úri egyházi birtokat kisajátítják. Hát most belegondolva egy 30 ezer holdas mondjuk káptalani birtokhoz, de ahhoz képest alig néhány száz hold marad intézményenként. Egy ilyen állami föld alap jön létre, és ebből kell igényelni, kérvényezni a szegény parasztoknak, hogy 5-10-15 holdat kaphassanak. Ezen kívül 200 holdat tarthatnak meg azok a gazdagabb parasztok, akik tényleg mintaszerűen dolgoztak, még 44-ben is, aki még a harcok idején is szántottak és vetettek és művelték a földjüket. Egy kicsikét tehát méltányosan velük szemben, de ott is volt ilyen, hogy a 200 holdon fölött itt elvették, mert nem tudtak a szegényebb parasztoknak adni be, és ez a gazdagabb parasztok szegények között már akkor ellentétes szült, innentől kezdve ők már biztos, hogy ennek a rendszernek az ellenségei lettek. Ők lesznek az első kulákuk majd természetesen néhány év múlva, akik ugye tiltakoznak attól, hogy elveszik azt a földet, amit az őseik gyűjtöttek össze. A harmadik esetben 300 holdat azok tarthattak meg, akik aktívan részt vettek a németek elleni küzdelemben. Politikai feltételekhez kötötték azt, hogy nekik maradhatott meg a legtöbb földjük adott esetben. Az meg a másik dolog, hogy alakultak ki ezek a nagyon brutális birtokhatárok. Van egy elképzelés, hogy olyan sokáig halogatták évtizeden keresztül ezt a földreformot, hogy ez egy nagyon drasztikus és nagyon erőszakos kisajátítás lett.
A feszültség volt már a társadalomban belül.
Így van, tehát már nem 50 éve, hanem már 80 vagy nem tudom hány éve benne volt a társadalom életében, hogy szükség van földreformára. Dualizmus korában az égető kérdés volt. 1918-19-ben a őszörözses forradalom idején, végül, amikor nagy nehezen 19. február közepére megszületett egy törvény, 500 holdban húzták meg a határt. Az se sokkal több, de az kicsikét elméletlenősebbnek tűnik. Hát utána persze ugye a Horthy korszakban a földreform az minimális volt, ezt tudjuk, meg hogy a nagybirtokok továbbra is ugye megtartották vezető meg uralkodó szerepüket, úgyhogy ez tényleg egy nagyon radikális lépés volt. Ez az egyik olyan intézkedés, amit ilyen forradalminak tekintenek a kommunista történetírásban később.
Mi történik Horthy korszak politikai haszonélvezőivel? Van-e bármilyen kísérlet visszarendezésre?
A településeken nemzeti bizottságok alakulnak, itt már a Budapest kapcsán említettem a múlt adásban. Nemzeti bizottságok jönnek létre, szintén szovjet parancsa, ami azt jelenti, hogy ezekben a bizottságokban a úgynevezett demokratikus pártoknak képviseltetni kell. Akkor is meg kell alapítani a parasztpártot, meg a kisgazdapártot egy településen, ha addig nem volt. Tehát kötelező létrehozni ezt a négy pártot minden egyes településen, és onnan kell egy-egy szeméten a községi, vagy járási, vagy megyei, vagy városi nemzeti bizottságba küldeni. Na ezek a nemzeti bizottságok hozzák létre az igazoló bizottságokat, akik köztisztviselőket beidézik, behívják, akik úgy nem menekültek el, kihallgatják őket, hogy mit csináltak az elmúlt években. Hát a Nyilas párt tagja volt, előbb-utóbb kiderült, még ha le is tagadta, akkor egy másfajta számonkérés következett. Elszámoltatják a köztisztviselőket, a falusi edzőket, a szolgabírókat, a városi, megyei tisztviselőket, be kell számolni, majdnem napról napra, hogy különösen a háború idején, mondjuk a német megszállás után, azok a legkritikusabb hónapok, mit csináltak, hogyan nyilatkoztak, miben vettek részt, milyen tisztséget viseltek, miért nem mondtak le? Mert az is egy ellenállás lett volna a németekkel szemben, de aki még ugye Nyilas hatalomátvétel után is hivatalban maradt, az még gyanúsabb lett. Azt már majdnem fanatikus fasisztának tartják. Ezek a köztisztviselők, és akkor beszélhetünk a pedagógusokról is. Ott is van ilyen tisztogatás, ha úgy tetszik. Hát ez az ABC lista, amit ugye később szintén használunk. Három lista különböző státuszt jelentett. Volt, aki maradhatott a régi tisztségében, mert semmi olyan nem derült ki róla, kompromittáló, mi miért el kéne bocsátani. A B lista volt azoknak a névsora, akiket ideiglenesen elbocsátottak. Tehát benne volt az, hogy gyakorlatilag fizetés nélküli szabadságra küldik valamennyi hónapra, ők a B-listások, a C meg az, akinek esélye sem volt, hogy azt végleg elbocsátják. Hát voltak olyan testületek, amely teljesen feloszlottak. Például a Magyar Király Csendőrség. Csendőrséget kollektíve háborús bűnösnek minősítik, nem csak a munkássággal szembeni sortüzekért, meg brutális fellépésért, meg kihallgatások miatt, hanem a zsidóság deportálása miatt is. Nem bajlódnak azzal, hogy megvizsgálják, hogy egy-egy csendőrök, csendőrtisztek hogyan segítették, vagy hogyan kínozták a zsidókat a deportálás idején, hogy egyszerűen mindenkit elbocsátanak, mindenfajta illetmény, nyugdíj nélkül, és a családjukkal együtt földenfutóvá válnak. Katonatisztekkel már kicsikét más a helyzet, ugye elvileg szükség lenne egy új hadsereg megszervezésére, és találnak olyan tiszteket, több százat, akik elég alacsony rangúak ahhoz, hogy semmilyen komoly szovjetellenes tevékenységben nem vettek részt, és elkezdődik egy újfajta honvédségnek a megalapítása, minimálisan. Hát a szovjetek oldalán nem sikerült jelentősebb katonai erőt kiállítani. Volt egy budai önkéntes ezred, tudunk arról a tragédiáról, hogy itt Budapest ostroma idején az utolsó napokban harcoltak magyarok a szovjetek oldalán is már, meg még harcoltak magyarok a németek oldalán is ugye a kitörés idején. És aztán a háború utolsó hónapjaiban még sikerült felállítani egy-két olyan magyar alakulatot, amely vasútépítést folytatott a szovjet hadsereg oldalán. És ebből lesz majd aztán egy újfajta hadsereg, amire úgy gondolják, hogy egészen más a szemlélet, más a helyzete, mint a korabeli Magyar Király Honvédségnek. 45-től 48-ig van egy ilyen érdekes demokratikus honvédség.
Beszéltünk itt a katonatisztekről. Mi a helyzet a művészvilágban?
Ott is hasonló, vannak a legendás színészek, Páger Antal, vagy Szelecki Zita, mások, akik még esetleg 1944-ben felléptek, vagy szerepeltek a német megszállás idején, vagy még a Nyilas korszakban is, és szerepet vállaltak a budapesti színházban, vagy filmekben, akik el kell menekülniük. Tehát itt is van tisztogatás, itt is van igazolás, a színházak igazgatóit kérdőre vonják, a színészeket. Hát Major Tamásnak ekkor kezd fölfele ívelni a csillaga. A Nemzeti Színháznak ő lesz 1945. február 16-án már az igazgatója.
Gobbi Hilda.
Vele együtt. Tehát ők ugye 1945-ben olyan hírük volt, hogy ők az illegális kommunista mozgalomnak ilyen nagyon fontos személyi voltak, színjátszó köröket, meg ilyen kulturális programokat szerveztek, és ezért azzal jutalmazzák meg őket, hogy aztán ilyen vezetőbeosztásba kerülnek. Az írókat is előveszik, van, akit félreállítanak, már Németh László is gyanús lesz, de hát ezért menekül Nyírő József, Vas Albert külföldre, mert tudják, hogy itt azért szembe kell nézniük a számonkéréssel, meg olyan műveket írnak, amely vitathatóak voltak, de akik itt maradnak, sokan azokhoz is börtönbe kerülnek. Például Dövényi Nagy Lajos, szihalmi származású, Egerben tanult újságíró, aki 1944-ben nagyon vad zsidó gyűlölő műveket írt, és még halálra is ítélik író létére. Veres Péter, meg egy-két másik ismerőse az, aki valamilyen módon kegyelmet eszközöl ki számára. Tehát más művészek között is beszélhetünk, akár a zenészekről, komoly zenészekről, akár képzőművészek esetében is. Volt, aki elmenekült, okkal vagy ok nélkül, volt, aki maradt, okkal vagy ok nélkül. Karádi Kataniról is beszéltünk, ugye, aki azt gondolta, hogy neki nincsen semmi félnivalója, aztán letartóztatják, megrágalmazzák, tönkreteszik, és el kell menekülnie. Mert hogy 44-ben a zsidókat és baloldaliakat bújtatott, 45 után meg azokat próbál segíteni, akiket a szovjetek és a kommunisták üldöznek. Itt akár szegény Raoul Wallenbergnek is valami hasonló tragédiája volt, ugye nem csak a zsidók mentésében jeleskedett, hanem próbált a szovjetekkel is tárgyalni később, és a szovjetek fogságában hunyt el. Tehát a tudós művész világ esetében is ilyen átvilágítás kezdődik. Az egy másik kérdés, hogy sokszor, még egyszer mondom, nagyon szubjektívek az indokok, az ítélet, a rágalmazás, a pletykák tönketesznek karriereket, vagy éppen induló életpályákat a művészek és tudósok körében is.
Idegenben keserűbb a sírás, idegenben másképp fúj a szél. Nincsen annál fájdalmas a folytó érzés, ha az ember messze földön él. Néha elsír benned a mi emlék, szívedben egy magyar nóta szól. Hol van az a poros kicsi görbe utca, ahol a boldog gyermekkorod volt? Nincsen, ami csillapítja hazavágyó lelked szomját. Duruzsol egy hang belül, és csábítón azt mondja, honvágy, honvágy. Idegenben keserűbb a sírás, idegenben másképp fúj a szél. Nem tudsz menekülni már a kínzó sorstól, hiába így felejteni, mindig haza gondolsz. S volt be azt, hogy nagyon árván élsz. Hiába való az útra való, elfogy egyszer az a jó ennivaló. Soha nem fogy el, soha nem megy el, lelked bűl a fájdalom, ha ráemlékezel.
Kedves hallgatóink, az elmúlt közel fél órában az 1945 tavaszán kezdődő hazánkat érintő belpolitikai folyamatokról beszélgettünk dr. Bartók Béla történésszel, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Történelemtudományi Intézetének docensével. Jövő heti témánk Berlin 1945. április 16-án kezdődött ostroma lesz, ha tehetik, tartsanak akkor is velünk. További jó rádiózást kíván a szerkesztő Túri Sarolta.
Hangvadó, cigaretta vég, ül a hamutálcán és csendben végig ég. Kis cigaretta, te hidd nekem el, hogy engem is csak égve dobtak el. Voltam én boldog lángoló, bíbor piros ajkat csókra csábító. Most a szobámban magam vagyok én, merengek a múltnak ütemén. Hittem néked, ezernyi csókban égett a nyár. Égben, szívben azóta ősz van, már későre jár, az én időm lejár. Hangvadó kis fehér parázs, megremeg az éjben, úgy veri a láz. Nyugszik a tálca hamus peremén, az ő sorsa pontosan enyém. Zene szól az éjben, már valahol, ahogy fenn az égen jár. Szívem, mint az express, úgy zakatul, állomásnál majd megáll. A szív az mindent nem bírhat el, hol naptános sem fáj. Ha szembe jössz, és nem is szólsz én hozzá. Hangvadó kis fejlődés,
sorsa pontosan enyém.
Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
Közelkép. Portréműsor a Szent István Rádióban.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, köszöntjük a Szent István Rádió minden kedves hallgatóját. A mikrofonnál a mai műsor szerkesztője Somosvári Eszter Anna. Folytatjuk beszélgetésünket Andrea Jovics grafikus művész illusztrátorral. Az előző részben 2 hete ott hagytuk abba, hogy a műhelyetekről, a tanítványokról meséltél. Ugyanakkor meg kell említenünk, hogy a tanítás mellett számos kiállításod is volt. Nem csak az országon belül, hanem a határokon túl is. Hiszen nem csak tanár, hanem művész is vagy.
Absolutely, yeah. We are trying not to present ourselves to our students as teachers because we are
abszolút így van. Nem is akarunk tanárként bemutatkozni a tanítványainknak, hiszen elsősorban művészek vagyunk, akik megosztják a tudásokat azokkal, akik tanulni szeretnének. Nem adunk jegyeket, nincs kötelező tananyag, tehát nem egy tipikus iskoláról beszélünk. Mesternek hívnak minket, például nem tanárnak. Ahogy mondtam, mindenkivel egyénileg foglalkozunk. Egyénileg fejlesztjük, tanítjuk. A mentorálás, a tanítás a második hivatásunk. Elsősorban azonban művészek vagyunk, és igyekszünk is a művészi karrierünket építeni. Így évente 1-2, de sokszor 3 önálló kiállításunk is van, és mellette számos közös kiállítás más művészekkel. Emellett ott van még a többi projekt és egyéb munka, amiket párhuzamosan viszünk, de igyekszünk a kiállításokon jelen lenni. Volt kiállításunk például Bécsben, Ausztriában, Belgrádban, Litvániában, de Olaszországban is. Tajvanra is hívtak minket 2019-ben, ami nagyon érdekes epizód volt. Éppen a Covid lezárások előtt hívott meg minket Bea egyik barátja, aki szobrászatot tanít Tajvanon. 2 különböző egyetemre is eljutottunk így, ami igazán nagy kaland volt és nagyon izgalmas tapasztalat. Általában azonban inkább Európán belül vannak kiállításaink, és főleg természetesen Magyarországon. Bár tavaly novemberben pont volt egy nagyobb kiállításon Belgrádban is. Sajnos egyelőre nem állítok ki annyit Szerbiában, amennyiszer szeretnék.
És milyen az élet Magyarországon? Könnyen megszoktad?
I enjoy it so much. You know, I lived in Serbia. I was born in Belgrade and lived in Belgrade for a long time. And
nagyon szeretek itt élni. Belgrádban születtem, ott is éltem sokáig, aztán Olaszországba költöztem 3 évre, ahol sok különböző munkát csináltam. De valahogy Olaszországban művészeti téren nehezen alkalmaznak ám külföldieket. Úgyhogy ott nem nagyon tudtam művészettel foglalkozni. Inkább belgrádi projekteket csináltam, és turista csoportokat vezettem Észak-Olaszországban. A művészettörténeti tudásommal ez nyilván nem volt olyan nehéz. Velencében, Padovában, Milánóban és Veronában vezettem csoportokat. 3 évig csináltam ezt, nagyon értékes tapasztalat volt számomra. Ezután visszatértem Belgrádba, ahol számos sikeres illusztrált könyvet készítettem. A dizájnt, a borítókat, illusztrációkat, sokszor a tartalma is az én munkám volt, szóval teljes könyv az én szellemi termékem volt. Ezek között van például tankönyv is, amit nap mint nap használnak. Mondhatjuk azt, hogy ez alatt a pár év alatt elég erős szakmai portfóliót hoztam létre. Aztán találkoztam Beával, és jött az új kihívás, hogy Magyarországra költözzünk. Meg kellett tanulnom egy teljesen új nyelvet, mert semmit sem tudtam magyarul, csak egyetlen mondatot. Jó éjszakát. De úgy voltam vele, hogy miért ne? Ha így kell lennie, hát így kell lennie. A nyelv elsajátítása volt a legnagyobb kihívás számomra. De Eger, mint város, mint közösség, mint élettér tökéletes számomra, mert se nem túl nagy, se nem túl kicsi, nagyon jól és biztonságban is érzem itt magam. Szeretek itt élni, jó a közösség, és olyan jól is fogadtak engem, annyi érdekes és értékes jó emberrel találkoztam itt. És úgy érzem, be is fogadtak. Szóval egyáltalán nem bántam meg, hogy ide költöztem, és itt élek. Megtaláltuk a műhelyünket, és úgy érzem, tagjai lettünk a közösségnek, és ez a közösség, ez ki is mutatja nekünk, nap mint nap.
I met so many wonderful people. I was accepted in a fantastic way. Eger is somehow, you know, my ideal place.
Ezt a befogadást, a közösség részévé válást mutatja az is szerintem, hogy több helyi megbízásod is volt már. Az egyik ezek közül a civil központ felkérésére az Egri Norma Alapítvány számára készített vándordíj.
I'm so grateful for this opportunity from civil sector
Nagyon hálás vagyok a civil központnak ezért a felkérésért. Egy olyan díjat kellett készítenem, amivel önkéntes vagy karitatív munkát díjazzák. Azt hiszem, jól sikerült, mert szerették, és pontosan azt tudtam megvalósítani, amit szerettem volna.
Más munkáid is voltak itt Egerben, például a rendőrségen.
That was an interesting job for police of Eger.
Igen. Az Egri rendőrség felkérés érdekes munka volt. Ha jól emlékszem, 2019-ben. 6 molinót kellett készítenem, oktatási célukat, közlekedés témában. Mind másról szólt. Egyik a gyorshajtás, másik a telefon használata, ivás, stb. Úgy képzeld el, mint egy képregényt, csak hatalmas képekkel, próbáltam humorosra készíteni, és színesre, és persze hatásosra. Azt hiszem, úgy is sikerültek, mert sok-sok rendezvényen használták őket, és ki is voltak állítva az Egri rendőrségen. És később hasonló megbízást kaptam Budapestről is a rendőrségtől. Ugyanezekkel az üzenetekkel kellett molinókat készítenem ismét. Kicsit másképp persze. Én ezt úgy fogom fel, mint egy közösségért végzett munka. De a műhelyünkben végzett munkát is a közösségért végzett munkának tartom. Annyi gyerek van, akinek csak egy pici lökés kell, egy pici segítség abban, hogy hogyan csatornázza ki a kreativitást, kreatív energiáit, vagy egy pici technikai segítség, hogy ki tudja fejezni magát. Legtöbbjüknek annyi ötlet, érdekes gondolata van a fejében. Nem is tudnék ettől jobb, jutalmazó munkát elképzelni, mint az, hogy velük dolgozom.
This is one of the most fulfilling jobs I could imagine to work, you know.
Ezek szerint nagyon élvezed a tanítást.
Because I get feedback, you know, especially with the little ones now in kindergarten, the results are of course totally different, but it doesn't matter, you know.
Igen, persze, hiszen azonnal kapok visszajelzést, különösen a kicsiknél az oviban. De maga a közös alkotás energiája, az alkotási folyamat is nagyon izgalmas és értékes. Néha még ők maguk sem hiszik el, hogy milyen csoda került ki a kezük alól. Próbálunk párhuzamosan dolgozni fantáziájukon és a technikai tudásukon. A fiataloknak, a gyerekeknek sokkal szélesebb, szabadabb, nyitottabb képzeletük, mint a felnőtteké. Persze aztán elkezdenek tanulni, iskolába mennek, ott mindenkiből kocka lesz többé-kevésbé, és egyre nehezebb elérni azt a korai, lassan eltemetődő fantáziát, látásmódot. Egyszerre kell ezt is elérnünk, és fejleszteni a technikai tudásunkat, hogy ki tudják fejezni magukat, megvalósítsák az ötleteiket. Arra ösztönözzük őket, hogy használják ezt a nyitottságot, ami megvan, és közben, ahogy dolgozunk, elsajátítják a technikákat is. Nincsenek szigorú szabályok közé szorítva. Különösen mi kicsik, mert szeretnénk látni, hogy mi van a fejükben, hogyan látják a világot. És sokszor szenzációs dolgokra bukkanunk. Azt várnád, hogy olyasmiket rajzol, mint más médiumokat lát, de nem, nagyon is a saját világát jeleníti meg. Mondjuk azt, hogy a valóság darabjai az ő szemszögükön át, amit nagyon érdekes, különleges módon raknak össze. Persze, ahogy nőnek és idősödnek, úgy zárul be ez a szabad világ. Nagyon sokszor leblokkolnak. Nem tudom, mit csináljak. De a stúdiókban rengeteg könyv van, sok-sok művészeti album, amit nézegethetnek, keresgélhetnek benne inspirációt. Persze, ha nem tudnak dönteni, akkor eljön a pillanat, amikor én mondom meg nekik, hogy oké, akkor próbáld meg ezt, vagy rajzolj azt, és akkor neki látnak. Van, amikor így teljesen rákapnak egy-egy témára vagy technikára. Az albumoknál pedig sok olyan is van, aki talán nem a leghíresebb vagy legismertebb művész vagy grafikus, de mégis van valami, amivel adhat egy lökést a képzeletüknek. Itt van például az én személyes kedvencem, a Holland Escher, aki sokat dolgozik a geometriával, vagy a grafikai illúziókkal, stb. Aztán az ő munkáikat nem másolniuk kell, hanem sokszor találnak benne egy ötletet, amit aztán gyakorolhatnak, tovább vihetnek. Aztán van, amit próbálunk másolni, például Dürer fametszeteit. Sok ilyen van. Például egy Ovis Dalit próbált másolni, az önarcképét. Szóval sok példát hozhatnék, de nagyon jó a gyerekekkel dolgozni.
They try to copy, for example, we have Dali. Dali's self-portrait that drips, you know. So there are all kinds of examples. It's really great to work kids, yeah.
Van-e kedvenc témád, ami különösen érdekel? Annyi mindent kipróbáltál és említettél, azért kérdezem.
The word topic itself is very wide. Let's say... I have a lot of interests generally, as I mentioned before, and I read a lot of.
Hát a szó, hogy téma nagyon-nagyon széles. Sok minden érdekel, ahogy már említettem. Sokat olvastam filozófiát, pszichológiai műveket, igazából láthatatlan dolgok érdekelnek. Mert amit látunk, az oké, hogy látjuk, de mi van azokkal, amiket nem? Ez az érdekes számomra. Az emberiség történetének hajnalától voltak különböző tanítások, szimbólumok, módszerek, és ez a tudás sokszor titkos volt, mert nem jutott el mindenkihez. Mondjuk azt, hogy a hermetikus tanítások, amelyek érdekelnek. Szeretek kutatni ezek után, a különféle tanítások után, hogy a különböző kultúrákban mennyire mást jelentettek a bizonyos szimbólumok. Bármilyen szimbólumot nézhetünk, legyen egy állat, mondjuk a kígyó. Teljesen más jelent a keresztény, a kínai, vagy mondjuk az ausztrál benszülött kultúrában. Szóval a spiritualitás és ennek különböző megjelenítési formái, ami leginkább érdekel. Hogyan lehet kifejezni és elmondani a lelked mélyén rejlő dolgokat, amiket szavakkal képtelenség, lehet, hogy formákkal is nehéz, de mégis milyen csatornákon lehet, milyen víziókkal.
These two things, you know, how to present things from your soul that maybe don't have clear explanation in through words, but and maybe not even in form, but how to mm-hmm. present it through
some
a
kind
visual
of vision or
channel.
Something
yes,
like that.
Yes, mm-hmm.
yes. És mind dolgozol most?
I'm working on a book actually that could be maybe the. That may be the biggest project I'm working on, but there are several. And this book is too complex now to start.
Most épp egy könyvben dolgozom. Ez talán a legnagyobb projektem most, mert közben persze sok más is fut párhuzamosan. A könyv túl összetett ahhoz, hogy hirtelen elmagyarázzam. Egyrészt, mert még nagyon az elején járok, kb. 10%-a van kész. Sok jegyzetem, sketchem van, mert nagyon sok témát szeretnék benne összehozni. Például a legutóbbi akril festményem is, az illusztrációi lesznek majd. Sok mindenről fog szólni. Lesz benne nyelvészet, történelem, régészet, vallások, sokféle spirituális megközelítése a világunknak. Szóval elég összetett. Mondhatjuk talán, hogy a kommunikáció történetét mondja el, mert van benne ABC, nyelvek, szimbólumok. Nagyon nehéz összerakni. Készítettem azt a 12 képet, ami nekem nagy munka volt, hiszen nem dolgoztam még sok akrillal, a ceruza a választott fegyverem, de úgy gondoltam, most kipróbálom az ecseteket is. Így indult ez a sorozat. Leginkább szláv istenségek, istenek és istennők láthatók rajta. De ugyanakkor mégsem csak szlávok, attól mélyebben nyúlik vissza az eredetük. Mélyebb, archetipikus víziók. Tudjuk mind, hogy amit a töri órákon tanulunk, az kevés ahhoz, hogy megértsük a történelmet, vagy mélyére lássunk a világnak. Így aztán én is mélyebbre lástam. A történelem sötét ideje, amikor nem volt még írás, az írásbeliség előtti időkre, legalábbis az általunk ismert és az érthető írásbeliség előtti időkre, mert az emberek akkor is megjelenítették ezeket az erőket. Akkor is tudták és értették, hogy van valami forrás, valami erő, amit nem látunk, de létezik. Ennek a forrásnak, a kreatív forrásnak a 12 megjelenítési formáját próbálom megragadni. A könyv persze festményeknél mélyebbre megy, így aztán kicsit nehéz elmagyaráznom. Tervezem majd lefordítani angolra és magyarra is. Aztán, ha majd készen leszek vele, könnyen lesz beszélni róla.
Present, I mean, in this series, I presented the 12, but, you know, the book goes deeper than that, so it's really hard to explain. It will be clear when I finish it, and then I plan to translate it in English and Hungarian, so it will be much easier to talk about.
Andrea, köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat, további jó munkát kívánok a készülő könyvedhez. Kedves hallgatóink, Andrea Jovic grafikus művész, illusztrátorral beszélgettünk. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, elköszön önöktől a mai műsor szerkesztője, Somosvári Eszter Anna.
Itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
Tizenöt óra.